Ismét hálásak vagyunk szívünk mélyéből, hálásak Istennek, hogy összejöhetünk, összeszabadgyűljünk, hogy még mindig a kegyelem ideje van, hogy még mindig zavartalanul összegyűlhetünk. Ezért is hálásak vagyunk. Képzeljétek el, ha lenne egy bérelt csarnokunk valahol a város központban, hol lehetne ott fúvózenekarral játszani például, ahol a harsonák játszanak, hova tudtunk volna parkolni a kocsikkal, hogyan akartuk volna kiszolgálni az embereket étellel és itallal, hogy hol hagytuk volna őket aludni. Isten csodálatos módon gondoskodott mindenről. Ezért is teljes szívből és teljes lelkünkből köszönetet mondunk neki. És ti, akik így egy ilyen rövid idő alatt tömegszálláson kaptok szállást, annál jobban örültök, és annál hálásabbak vagytok, amikor újra hazaérkeztek. Tehát mégis van egy kedvező, jótékony hatása mindannek. És ezért is szeretnénk szívből köszönetet mondani az Úrnak. Örülünk, hogy eljöttök, örülünk, hogy Isten igéje ilyen értékes számotokra. Drágává, becsessé vált számunkra. Nem tudom, mihez kezdenénk, vagy mit évők lennék enélkül az íge nélkül. Ez lett az életünk. Mindene. Nem akarjuk figyelmen kívül hagyni azt a tény sem, hogy vannak közöttünk szolgáló testvérek Belgiumból, Franciaországból, Svájcból, Ausztriából, Lengyelországból, és talán még más országokból is. Isten áldjon meg benneteket különös módon. A végén mindenkit üdvözlünk, vagy üdvözletet adunk, küldünk, és már most várjuk az október első hétvégén megrendezésre kerülő őszi konferenciát, és reméljük, hogy Isten még erőteljesebb lesz közöttünk. És minden alkalommal, megújult bizalommal megyünk tovább egyik szakaszból a másikba, hogy Isten még nagyobb dolgokat fog tenni, ahogyan már megtette. Amikor elhaladva egymás mellett halljuk az egyéni bizonyságtételeket, hogy az Úr még mindig hívja az ő népét a gyülekezetekből, a szabadegyházakból, és kinyilatkoztatja az ő ígéjét, akkor újból örülünk velük együtt, mindenkivel, aki megtapasztalja és átéli Isten. Mindazokat, akik olyanon csatlakoznak hozzánk, nagyon-nagyon szívélyesen üdvözöljük az Úr drága nevében. Egy testvér nagyon találóan mondta, Isten igazi gyülekezetét annyi ideig kerestem, és ezután következtek a szavak, most megtaláltam. Bár csak megfelelnénk ennek az igénynek, vagy ennek az elvárásnak, hogy Isten is valóban Isten gyülekezetének tekinthetne bennünket, hogy valóban az ő szemében is az ő gyülekezetének tekinthessenek bennünket. És hiszem, hogy ez így is van. Ez megfelel a valóságnak. Elég őszinték vagyunk, ahogy ma reggel már mondtam, hogy még nem tartunk ott, ahol Isten szeretné, hogy legyünk vagy tartsunk, de van bennünk egy olyan vonzás, egy olyan késztetés, egy vágy, hogy eljussunk oda. És Isten meg fogja elégíteni, ki fogja elégíteni ezt a vágyat. Van egy sóvárgás bennünk, hogy az Úr neve újra tiszteletet élvezzen, hogy újra megdicsőljön a Szentírás szava szerint. Dicsőítsd meg a te nevedet. És jött is a válasz, megdicsőítettem őt, és újra meg fogom azt dicsőíteni. Bárcsak ez az ismét, vagy újra még egyszer összetalálkozna vele. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetéből Isten azt mondja, még egyszer megmozgatom nem csak az eget, hanem az eget és a földet, és megmozgatom. Még egyszer, ezt mondta akkor Samson is. És így mondjuk ma mi is. Mégis hálások vagyunk az ilyen összejövetelekért, és észrevesszük, hogy Isten szelleme néha balra és jobbra is úgy valóban nekilendül, és később kiderül, vagy megállapítjuk, hogy ez annyira találó volt, voltak olyan személyek, akiknek szükségük volt arra, hogy meghallják, ami éppen mondva lett, és néha talán elgondolkodunk azon, hogy igen, szükséges is volt jobbról és balról is így neki lendülni, de Isten mindent tud. Ő ismeri az egyének szükségleteit, és válaszol is rájuk. Azt akarja, hogy tudjuk, mindannyiunkkal törődik, egyen-egyenként. Törődik te veled, és törődik én velem. Ő tudja, mire van szükségünk. A kereszteléssel kapcsolatban jutottak eszembe ezek a szavak az ígének. Az apostolok cselekedetei második fejezetében olyan szépen áll írva, hogy akik most befogadták őt, azok megkeresztelkedtek. Egyszerűen össze van kötve egymással. Azok, akik elfogadták az ő ígéjét, engedelmesen megkeresztelkedtek, akik komolyan vették, azok hálásak voltak és megkeresztelkedtek. És így hálásak vagyunk mindazokért is, akik ma megkeresztelkedtek. És Isten különleges áldását kívánjuk számotokra. És reméljük, hogy az összes többiek, akiknek még harcolniuk kell, ők is győztesen kikerülnek ebből, és egyszerűen tisztelik Istent és Isten ígéjét, és azt helyezik előtérbe, és nem hallgatnak sem magukra, sem más emberekre, hanem ami Urunkhoz szólnak. Ezért úgy illik nekünk, hogy minden igazságot beteljesítsünk. Egy ember sem fogja megbánni, ha megtette Isten akaratát. Éppen ellenkezőleg, a zsidókhoz írt levélben írva van, ami Urunkról, azért jöttem, hogy a te akaratodat teljesítsem, ó Istenem. És ezért mondja, a könyvtekercsben írva van rólam, ugyanez a helyzet velünk is. Akkor azt mondta, mint emberfia az ő húsvértestében, ne az én akaratom, hanem a tied legyen meg. Ugyanezt mondja Isten minden egyes fia és leánya, amíg még itt vannak ebben a húsvértestben. Legyen meg a te akaratod. És amennyiben Isten akarata megnyilatkozik előttünk, az engedelmesség is hozzáadódik, és örömmel tehetjük azt, amit ő parancsolt nekünk. Szeretteim, ha arra gondolok, hogy milyen nehézé vált számunkra az Úr szolgálata és az ige hirdetés közhírététele, mindenki másnak nagyon könnyű dolga van hozzánk képest. Az egész világ éljenzi őket, az ördög nem dob botot a lábuk közzé, a nagy evangélistáknak, akik hírnévvel, ranggal és nagy névvel rendelkeznek, a Föld minden erőforrással rendelkezésükre áll, hogy a saját ügyüket érvényesítsék, és úgy tűnik, hogy kényszerítve vagyunk arra, hogy a proféták és az apostolok lábnyomaiban járjunk, Urunk nyomdokain az ő gyalázatát viselve. Gyakran mondtam már ezt, azok, akik azt hiszik, hogy az Úrral és Isten ígéjével együtt tisztelet tanúsításhoz jutnak, azok tévednek. Ami Urunk azt mondja, ti még mindig az emberek tisztesség tanúsításokat keresitek, én pedig azt a tisztesség tanúsítást keresem, ami az egyetlen Istentől származik. És azt mondja, hogyan szolgálhatjátok Istent, ha még mindig az emberektől fogadjátok el a tiszteletet? Csak egy érdemel, vagy illeti meg a tisztelet, és az, ami Urunk és Istenünk. A proféták mindegyike félreérteléseken, nehéz útakon mentek keresztül. Üldözték, félreértették őket, de ők hordozták Isten ígének a nemes magvát. És amikor ma reggel erről beszéltem, a te Istened felkent téged, ó Isten, ezzel összekötetésben a János 10. részére gondoltam, ahol ez áll, hogy Isten azt mondta azokról, akikhez intéződött az íge, hogy ti Istenek vagytok. És az Úr azt mondja, Hogyan lehet hát ezt a fiúval kapcsolatosan vita tárgyává tenni, aki fel lett szentelve? De ha újjászülettünk, akkor isteni származásúak vagyunk, Isten fiaivá és leányaivá lettünk, és Pézál testvér egy nagyon csodálatos gondolatot érintett. Amennyiben gyermekek vagyunk, úgy örökösök is vagyunk. Azt tudjuk, hogy emberileg vagy fizikailag létezik egy törvényesen beszabályozott öröklés, és ekkor az első fokon álló emberek automatikusan megkapják az örökségből a végrendelet végrehajtása szerinti részüket. De be kell bizonyítaniuk a rokonsági fokot. Azok közzé kell tartozniuk, akiknek a hagyatékot szánják. És az mikor történik? Amikor igazi gyermekek vagyunk, a gyermekek mindig örökösek. Jöhet, ami jön. A gyermekek örökösök. Így mi is Isten gyermekei vagyunk. Akkor Isten örökösei is vagyunk, és Jézus Krisztus örökös társai. Ne aggódjatok tehát a mennyi örökségetek miatt semmit. Kegyelemből részesedni fogunk benne. Sok mindent lehetne mondani ennek tisztázására, de tudjátok, egyszerűen nem akarok többé földi dolgokba belemenni, különösen azért, mert nem éri meg. Annyira próbálhatod rendbe tenni, vagy helyrehozni a dolgokat, amennyire csak akarod. Mindig lesznek olyan emberek, akiknek gonosz szándékaik vannak, akikben irigység és féltékenység lakozik, vagy azt hordozzák magukkal, és akik csak arra várnak, hogy találjanak valamit, amiről felszakíthatják a szájukat. De valaki, és kérem, ne vegyétek ezt most félválról, de olyan szépen illik ide, valaki azt mondta, Isten nem termesztett annyi füvet a földön, hogy minden ökörszáját befogja vele. És ez valóban így is van. Vannak emberek, akiknek mindig mondaniuk kell valamit. Mindig van valami mondani valójuk. Természetesen nem önmagukról, mindig rólam. Nem tudom, hogy a célpont miért állít mindig oda engem, úgy egy kicsit a középpontba. De ha most elmondom nektek, kapaszkodjatok valóban meg jól. Az emberek valóban haragusznak rám. A sátán egyáltalán nem szimpatizál velem, már nagyon régóta nem, és ez nem is csoda. Ezt már korábban is elmondtam itt, aki nem találkozik össze vele úgy, hogy egy összeütközés legyen belőle, az egy irányba megy vele, és ez legyen távol tőlünk. De amikor odáig fajul a dolog, hogy az emberek visszaélnek a nevemmel, és felraknak egy nagy újsághirdetést, tudnillik azt, hogy keresek egy hölgyet, akivel szeretnék megismerkedni, és aztán beleteszi még a telefonszámomat is, és akkor felhívnak, és én meg, mintha a felhőkből zuhannák le, amikor a rossz akaró testvérek ezt most kivágják az újságból, mint az orvos címmel, és felnagyítják azt a dolgot, nos igen, akkor mi jön ki belőle? Aztán a végén azt mondják, igen, ez az ember egyáltalán még normális, nézzétek, én mindent el kell, hogy viseljek valahogy, el kell tűrjem. Nincsen olyan, amire az emberek ne gondolnának, hogy bosszantsanak. Még azt is megengedik maguknak, hogy ez valamibe kerüljön nekik. És akkor egy nagyon fiatal hölgy telefonált, és nagyon udvariasan azt mondja, az édesanyám megbízásából teszem. Azt válaszoltam, pillanat, voltak éppen miről van szó, én nem tudok semmiről semmit. El tudjátok képzelni magatoknak? Ilyen messzire jutottunk már, az emberek már minden mértéket túllépnek, és nem a hitetlenekről van szó. Azoknak van eszük, azoknak kezük ügyében van a jó modor, de a hívőket meglovagolja az ördög, és nem tudnak róla. De egy dolgot már akarok nektek mondani. Aki Istenből való, az nem fogja mindezt meghallgatni. Az nagyon jól meg fogja tudni különböztetni, hogy ezek rágalmazások, ezek csak részei a dolognak. És ahogy a mi Urunknak mindent el kellett viselnie, de még egyszer mondom, ha megtörténne, mint az akadémiai kitüntetéssel, egy ilyen kis cikket sokszorossára nagyítva az egész világba küldeni, ha ez most újra megtörténik, Igen, akkor mi lesz? Az áltestvérek csak erre várnak, és mégis azt mondhatom teljes szívemből, hogy Isten áldja meg őket. Igen, Rempel testvérnő, te még mély lélegzetvételt teszel, nem fogsz megbetegedni tőle. Én komolyan így gondolom, szívből mondom. Isten áldja meg őket, a javamra fog nekem szolgálni, a megtisztulásra, az önvizsgálatra. Isten nem engedi meg az ellenkezőjét, kivéve, ha ez a javunkat szolgálja. És jó állapotban van az az ember, aki mindent el tud tűrni a feje fölött, és mégis őszinte szívvel kívánja Isten áldását mindenkire. Hogy Isten hogyan gondolkodik ezek felől, az csak rajta múlik. Egy dolgot tudok, hogy a választottak nem fogják üldözni a választottakat, aki Jézus Krisztus testéhez tartozik. Ott azzal kapcsolatban meg van írva, hogy az egyik tag kezet nyújt a másiknak. Az egyik tag segítségére van a másiknak. Ha az Úr testéhez tartozunk, akkor az Istentől kapott ajándékkal szolgáljuk is egymást. És Pál apostol azt írja, az Úr nem rombolni küldött el minket, hanem felépíteni. És az Efézusi Levél 4. fejezetének 11. verse is azt tanítja nekünk, hogy Isten azért helyezte el a szolgálatokat, vagy azért állította a szolgálatokat a gyülekezetbe, hogy a gyülekezetet tökéletességre vigye. És miután Isten megajándékozott bennünket a dicsőséges prófétai íge üzenettel, közhírré tehetjük azt, bízva abban, hogy ő dicsőségesen és célra vezetően el fogja végezni. Szeretnék felolvasni egy szavát az ígének, majd ismét a Branham testvér prédikációjából még néhány idézeteket. Csak remélem, hogy mindenki nyitott szívvel, hittel és bizalommal van itt, és Isten áldása alatt, hogy elfogadja azt, amit Isten küld vagy ad. Azt hiszem, hogy ezekben az összejövetelekben is Isten szólt hozzánk, és egyértelműbbé tett számunkra dolgokat, tisztában megláttatta velünk a dolgokat, és ezért is hálásak vagyunk szívünk mélyéből. A Jelenések könyve első fejezete. A Jelenések könyve első fejezete itt meg van írva az 5. és a 6. versben. És Jézus Krisztusról, a hűséges tanúról, a halottak elsőszülöttjéről és a föld királyainak uralkodójáról. Annak, aki szeret minket és aki megváltott minket bűneinktől az ő vére által, és királysággá, vagy királyi ranggal felruházott minket, papokká tett minket az ő Istenének és Atyának. Az övé legyen, vagy őt illeti a dicsőség, a tisztesség, a hatalom mindörökkön örökké. Amen. Nézzétek, ő felhőkön, vagy felhőkkel jön el, és mindenki szemei meglátják őt. Azok is, akik átszúrták őt, és a föld minden nemzetsége jajgatni fog miatta. Igen, amen. Én vagyok az alfa, és én vagyok az omega, mondja Isten az Úr, aki van, aki volt, és aki eljövendő, a mindenható. Hadd álljunk fel még egyszer imádkozni. Mennyi atyánk, szívünkből köszönjük neked a te ígédet, a megváltást, minden egyes kinyilatkoztatást, lelkünk megmentését, szellemünk szabadulását, testünk gyógyulását. Köszönjük neked, Urunk, hogy a Golgotán jóvá tetted a kárt, amit Ádám által elveszítettünk, azt te visszahoztad. Ezt köszönjük te neked. Ó, hűséges Uram, bárcsak átvennéd az irányítást felettünk a te szellemed által, rendelkezz te most velünk, Vezess minket a beszédben, a hallásban, Uram, munkálkodj az időben, amikor halljuk a Te ígédet, azt, amit hallunk belőle, hogy az isteni valósággá váljon. Szeretett Urunk, köszönjük Neked a keskeny utat, amelyen veled járhatunk, rossz hírben és jó hírben. Becsületben és gyalázatban bármi is jöjjön vagy érjen bennünket, köszönetet mondunk Neked. Köszönjük, ó Urunk, hogy méltóvá tettél minket a Krisztus gyalázatának hordozására. Urunk, a Te ígéd mindent megér számunkra, és kérünk Téged, tarts meg minket a Te kegyelmedben, és a Te ígéd keretei között. Uram, ajándékozz meg most is a Te Szent Szellemed kenetével olyan hatalmas módon, Uram, hogy minden leverteket felemeljen. Igen, hogy a megfáradt térdek és az ellankadt kezek megerősödjenek és felemelkedjenek. A pislogó lámpa belett gyújtsd új lángra a szellem tüze által. És hadd fújjon a szellem szele is, hogy a tűz lobogóan égjen. Ó, Urunk, kérünk Téged, hogy légy közöttünk, aki beszél, aki munkálkodik. Uram, senki mást nem akarunk látni és hallani, csak Téged egyedül. Legyen meg Neked a célod velünk. Uram, legyen, hogy a bárány vére, Isten ígéje és Isten szelleme beteljesítse mindazt, amit még meg kell tenni mindannyiunkban, mindannyiunkon és mindannyiunk által. Neked, az élő Istennek szívünkből hálát adunk mindenért az Úr Jézus nevében. Amen. Foglaljatok helyet. Szeretnék még felolvasni a János leveléből, az első János levelének 5. fejezetéből, az 5. verstől a 8. versig. Első János 5, az 5. verstől a 8. versig. Ki más legyen az, aki legyőzi a világot, azokon kívül, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. És az, aki víz és vér által érkezett el. Jézus Krisztus nem csak vízben egyedül, hanem vízben és vérben. És a szellem az, aki bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Mert hárman vannak ugyanis, akik tanúvallomást tesznek, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egyesült. Levethetem a kabátomat? Köszönöm. Ha ilyen módon tekintetbe vesszük az Úr szavát, és elmélyedünk benne, akkor láthatjuk, hogy Isten valóban mindenre gondolt. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de engem ez egyszerűen lenyűgöz. Minél mélyebbre vagyunk vezetve Isten tanács határozatába, annál inkább el vagyok ragadtatva attól, hogy Isten milyen világosan, milyen egyértelműen szólt az ígében, kijelentette magát, amely kegyelemből a rendelkezésünkre áll. Az a szép, hogy nem értelmezzük azt, hanem egyszerűen csak elhisszük úgy, ahogy megvan írva, és befogadjuk, és hagyjuk, hogy hatást gyakoroljon rajtunk. Hárman vannak, akik tanúbizonyságot tesznek, a szellem, a víz és a vér. Egyáltalán nem akarunk ebbe a témába belebocsátkozni, de Isten szelleme kétségtelenné tesz egy dolgot, meggyőz valamiról. És akkor mindegy, hogy itt a bibliai vízkeresztségről beszélünk, vagy az ígében szerinti vízfürdőről, nem számít. Mindkettő szükséges, mindkettő bibliai, és mindkettő helyes. A vér mindenképpen, az mindig is bizonyos. Ebben történt a mi megváltásunk. Ezáltal lett az új szövetség jogilag kötelező érvényűvé. A testamentum, a végrendelet akkor vált jogilag kötelezővé, amikor az azt létrehozó Jézus Krisztus halála a Golgotai kereszten bebizonyosodott. Abban a pillanatban az új szövetség jogilag kötelezővé vált, és Pál apostol pedig azt mondja, hogy a végrendeletnek nincs semmi hatása mindaddig, amíg az, aki a végrendeletet készítette, még él, és ezt mindannyian tudjuk. Amikor azonban a végrendelkező személy meghal, minden, amit hátrahagyott, az örökösökre száll. És ezért az ígéből a kifejezés Isten örökösei és Jézus Krisztus örökös társai. Nem csak majd a dicsőségben lesz érvényes, hanem már itt is megkaphatjuk mindazt, amit Isten Krisztusban elkészített számunkra. Ezt is szívügyünk ki akarjuk tenni. Szükséges, hogy felismerjük ezt a bibliai rendet és gondviselést. Különben nem tudjuk, hogy mire számíthatunk. Mi mindent tartalmaz a testamentum, a végrendelet. Minden, ami az új szövetségben meg lett írva, már az ószövetség ígéretei alapján lett megírva, és abban a pillanatban jogilag kötelezővé vált, amikor Jézus Krisztus Isten fia meghalt a Golgotai kereszten. És itt az van intézve hozzánk, de ki más legyen az, aki legyőzi a világot, mint az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia. Ez a mi szívünk tanúvallomása teljes meggyőződésből. Az Atya kinyilatkoztatta magát a fiúban. Jézus Krisztus az Isten fia. Ő belőle lettünk mi is kivéve, és megszülettünk fiakként és leányokként, ahogyan Éva is Ádámból ki lett véve. Úgy a mennyasszony is, tehát Krisztus oldalából lett kivéve, egy összetevő része neki hozzá tartozik, és ezért mi is hiszünk minden szavát az ígének, és szívből elfogadunk minden ígéretet, amit benne adott hittel. Mielőtt talán visszatérek a Szentíráshoz, szeretnék felolvasni néhány nagyon fontos kijelentéseket a prédikációból, amelyet már két összejöveteleken is tekintetbe vettünk. Itt a 24. oldalon ez áll írva. A vér volt a tényleges jele annak, hogy a bárány meghalt. Nem valamilyen tettetett hit, a bárány tényleg meghalt. A Szent Szellem egy hatékony jele annak, hogy Isten bárányja meghalt ti érettetek. Ti magatok is megkaptátok a bizonyítékot erre nézve, mert az ő élete bennetek van. Látjátok, nem valamilyen tettetett hit, semmiféle tettetett hit, semmiféle megjelenítés, amit mutogatni lehetne, semmiféle utánzat. Ez egyszerűen megvan. Amen. Nem szükséges pumpálni, nem kell erőfeszítéseket tennünk. Bennünk van. Belénk lett helyezve. És Isten szelleme tanúságot tesz a vérrel megvásárolt sokasság felett, hogy isteni élet költözött beléjük. Megkérdezhetem, senkinek sem kell felemelni a kezét, de egy kórusban mindenki igennel válaszolhat. Ki hiszi, hogy szívből megkapta, vagy részesedett az már az örök életben? Amen, amen, amen. Ha nem hiszünk, akkor a bűneinkben halunk meg. De ha hiszünk, akkor átmentünk a halálból az életbe. A hit a szállító eszköz, nem a cselekedeteink. A hit Jézus Krisztusnak a Golgotán véghez vitt megváltási művében való hit. Nem egy valamilyen hit, hanem az a hit, a Jézus Krisztusban való hit, ami Urunkban, a megváltás beteljesedett hitében, vagy művében való hit. A 29. oldalon ez áll. Először az ő prófétája jelentkezett az üzenettel. Ő azonosította önmagát az ő prófétájával, amikor a tűzoszlopot az ő népe közzé küldte. Azután jeleket eszközölt ki, hogy a vér alá kerüljenek, mert elfogadta a helyettesítő áldozatot, amely meg kellett haljon helyettük. A vér volt a bizonyíték arra nézve, hogy irgalmasan tekintett le reátok. Ti hallottátok az ige üzenetet, hittetek a tűzoszlop megjelenítésének, elfogadtátok az értetek felajánlott helyettesítő áldozatot. Az élet vére alatt voltatok megvédve, amely ti érettetek fel lett ajánlva. Ó, milyen tökéletes dolog! Ti a vér védelme alatt vagytok. Most már a szellem védelme alatt vagytok. A Szent Szellem védelme alatt. Elhiszitek az ez időre szóló ígeüzenetet. Hiszitek a tűzoszlop erejét. Hiszitek, és tudjátok, hogy ez így van. Amen erre. És amen-t mondunk. Felismertük, hogy Isten minden korszakokban tett valamit is, valami különöset, és hogy hű maradt az ő célkütőzéséhez. Mielőtt bármit is tenne, feltárja az ő titkát szolgáinak, a prófétáknak. És aki befogadja Isten ilyen emberét, az befogadja őt, és aki hisz neki, az Istennek hisz. És így megtapasztalhatjuk, és tudomásul vehetjük ebben az időben, hogy aki képes befogadni és hinni az isteni ígeüzenetet, az ez időre megígért ígét, annak már is megvan benne a bizonyítéka, hogy a Szent Szellem vonzotta őt, és kinyilatkoztatta neki, mert senki sem vehet el semmit magának, ha csak nem Istentől kapja. És az embernek Istenhez kell járulnia, és kapcsolatot kell teremtenie vele, hogy megkapja tőle ezt a jóváhagyást, ezt az áramlatot. Ez nem olvasás útján hullik az ölünkbe, hanem kinyilatkoztatás útján jut el hozzánk, azáltal lesz részünk bennünk. Amilyen bizonyosan Isten mindent kinyilatkoztatott az ő szolgának és prófétáinak, olyan bizonyosan ugyanezt kell kinyilatkoztatnia azoknak is, akik hallják azt, amit a Szellem mond a gyülekezeteknek. És azt hiszem, hogy mi is azok közzé tartozhatunk. Itt a tűzoszlop, a világosság, a felhő, a természet feletti fényfelhő, amely már az Ószövetségben is Izrael népével volt. Amikor Saulus úton volt Damaszkus felé, hirtelen fényes fényt látott. Fényesebbet, mint a napot délben. Ez a fény elvakította szószorosan. Olvassuk a Bibliában, hogy Isten olyan fényben lakik, ahova senki sem férkőzhet hozzá. Isten maga a világosság. Sőt, az Úr Jézus még azt is mondta, aki engem követ, az nem maradhat sötétségben, hanem megkapja az élet világosságát. Ma reggel már érintettük ezt a gondolatot, hogy azok, akik sötétségben voltak, vagy laktak, fényes világosságot láttak. Isten dicsőségének a világosságát Jézus Krisztus arcán tündökölve. Az ége felragyogott rajtuk, mert a Szent Szellem által ki lett nyilatkoztatva nekik. Mi valamennyien, akik ismerjük azt, amit Isten tett a mi időnkben, bizalmasak vagyunk ezekkel a dolgokkal, még mindig szívesen gondolunk vissza januárra. Pontosan január 24-e volt 1950-ben, amikor Branham testvér a texasi Houstoni nagy koloszeumban beszélt a hitetlen fényképészek és kritikusok előtt, akik ott voltak, akik egyik fényképet a másik után készítették és készítették, hogy majd másnap írjanak felőle és bemutassák a fényképeket a népnek, és éjfélkor történt, hogy ez az Ayers és Tech Kipperman, hogy azok váratlanul megjelentek az ő szállodájában Branham testvérnek, és azt kiáltották, hol van ez az ember, William Branham? És megkérdezték tőle, tudja ön, hogy egy természet feletti fényfelhő volt a feje fölött, és ő azt mondta, én tudom, ez a ti tanúvallomásotokra történt, mert nem hittetek nekem, amit mondtam. Aztán, mivel annyira szokatlan volt a dolog, át kellett adni a felvételeket a szövetségi bűnügyi rendőrség vezetőjének, dr. George Lacey-nek, és ő már január 29-én kiállította az igazolását felütte. Nincs semmi dupla megvilágítás, semmi retusálás, semmi. A fény valóban ott volt, létezően. William Branham tette ezt? Nem. Isten természet feletti módon tett tanúságot. Ez az én szolgám, akit én az én szavammal elküldtem. Ezzel pedig vége az egésznek, és akik nem tudnak hinni Istennek, azok ne hibáztassák őt később semmiképpen, amikor elítéli őket. Amikor Isten tesz valamit, nincs más választásunk, mint hitet tanúsítani. Mert ez esetben Isten tanúságtételével van dolgunk, nem csak szavakkal, vagy egy evangélistával, vagy Isten valamely emberével. Abban a pillanatban, amikor Isten természet feletti módon tesz tanúságot, amelyet már nem lehet befolyásolni, sem egy prédikátor, sem a próféta, sem egy tömeg nem befolyásolható senki semmi által, hanem csak Isten szuverenitására van bízva mindve. Abban a pillanatban Isten azt követeli tőlünk, hogy vegyük le, vessük le a cipőnket, figyeljünk arra, ami mondva van, és értsük meg, fogjuk fel, hogy egy szent helyen állunk. És mert ezt most éppen így mondom, valóban eszembe jutott. Most az óriási összejöveteleken, a legutóbbi afrikai utazásomon ez valahogy átjött rajtam, és ezt a gondolatot elég demonstratívan fel is vetettem. Azt sem tudtam, mi történik velem. Ígehirdetés közben megragadtam a cipőmet, levetettem, és a prédikáció közepén jobbra-balra félredobtam magamtól. Természetesen, miközben tovább beszéltem, le lehet vetni a cipőt, és beszélni lehet tovább. Tehát egyszerre meg lehet tenni mind a kettőt, még ha két különböző területről is van szó. És mondom nektek, nagyon rendkívül volt. Ez olyan rendkívüli volt, hogy az emberek megértették, hogy abban a pillanatban, amikor Isten természet feletti módon tanúságot tesz, ahogyan ez a Branham testvér szolgálatában történt, akkor már nem ez a kérdés, hogy milyen álláspontot foglaltok Isten emberével szemben, hanem hogy milyen álláspontot foglalok én Istennel szemben. És a legtöbben ezt nem értette meg. Ők azt mondják, igen, mit gondolsz Branhamről? Egyáltalán nem ez a kérdés, hanem az, hogy hiszel-e Istennek. Ez a kérdés. Megértetted-e, hogy Isten most mit cselekszik? Vagy egy olyan hajóban vagy, amely egyáltalán nem abba az irányba halad, amerre Isten az ő népével megy. Nem lehetünk ez esetben hálások, hogy az Úr megadta nekünk ezt a kegyelmet, hogy szívből higgyünk? Természetesen, hiszen már azelőtt is hittünk benne. De amikor eljön ez a megerősítés, az igazolás, Isten eme befolyásolhatatlan megerősítése, amit a hitetlen kritikusoknak akkor el kell ismerniük, és mit cselekesznek a hívők ez esetben, a földre dobják a képet a tűzoszloppal, és azt mondják, ennek semmi mondani valója nincs számomra. Ennek semmi mondani valója nincs számomra. És abban a pillanatban Rusz testvér, Schmidt testvér, ők is ott voltak, amikor ez valójában megtörtént. És attól a pillanattól kezdve mi, emberi lényekként nem tehetünk többé semmit. Ez esetben a legjobb, ha felállunk, és megyünk a saját útunkon tovább. Aki nem tud tiszteletet tanúsítani Isten és az iránt, amit tesz, annak semmi esélye nincs. Az első dolog az, Isten iránti tisztelet tanúsítás. Ahogy Ézsás próféta mondja, azok, akik reszketnek akkor, amikor az én szavamra gondolnak. A tisztelet tudat az isteni bölcsesség kezdete. Így hálásan nyugtázhatjuk, hogy napjainkban, akár csak a Mózes idejében is, pontosan az új szövetség kezdetének idején is, az Úr ismét kinyilatkoztatta magát most éppen úgy. Természetesen a világ azt hiszi, hogy ostobák vagyunk. Azt mondják, ezek a legrosszabb fanatikusok, akik Isten földjén léteznek. És ezt elhihetitek nekem. Így beszélnek rólunk. És mi boldogok vagyunk ennél fogva. Branham testvérnek ezt mondta valaki. Te megőrültél. Aztán azt mondja neki. Igen, de ennél fogva jól érzem magam. Hagyjatok úgy, ahogy vagyok. És igen, igen, igen. Amen, amen. Ha ennél fogva jól érezzük magunkat Istenben, akkor minden rendben van, nem igaz? A büntetés a többieket fogja majd érni, amikor eljön az ideje. Mit mondott akkor az Úr? Ti most szomorúak vagytok és sírtok, a többiek pedig örülnek és nevetnek, de mondom nektek, a ti szomorúságotok örömre fog változni. Akkor a szátok megtelik nevetéssel, és a nyelv megtelik dicsőítéssel. Dicsőség a mi Istenünknek. Itt beigazolódik, vagy be fog igazolódni az a népi közmondás, hogy aki utoljára nevet, az nevet a legjobban. És ez akkor is így lesz. Majd a továbbiakban ez áll. A megszenteltség még nem a jel. A vér önmagában egyedül még nem a jel. Az élet a jel. Minden ehhez tartozik. A megváltás, a megigazulás, a megszentelődés. De akkor a bennünk lévő isteni élet, ez a valódi bizonyíték. A továbbiakban ez állít. Az élet a bizonyíték. A ti életetek oda van. Ti halottak vagytok, a ti életetek meghalt. Most már el vagytok rejtve Krisztussal együtt Istenben. A Szent Szellem által elpecsételve ő benne. Az a gondolkodásmód, az az érzület, amely Krisztus Jézusban volt, most ti bennetek is van. Krisztus, a Biblia és Isten ígéje egy és ugyanaz. Egy tökéletes egység. Isten az ő ígéjében, Isten az ő népében, az ő szellem által. Létrejön egy isteni harmónia az ő gyülekezetében. Teljes egyetértésben az ő ígéjével. És a Szent Szellem kenetése leszáll ránk, hogy mindezt megvalósítsa, hogy mindez kieszközlődjön. Aztán így folytatódik. Isten ráhelyezte az ő erejét közvetlenül Mózes ajkaira, hogy kimondhassa az ő szavát. Amit kimondott, az valóra is vált. Amen. Így hangsúlyozza itt Branham testvér, és ezt is elhisszük teljes szívünkből. Valaki joggal megkérdezheti, hogy hogyan fog ez megtörténni. A válasz pedig Isten ígéjében van. A Szent Szellem eljön mireánk, és a magasságos erejjel beárnyékol bennünket, és akkor be fog teljesedni, valóra fog válni. Azon a napon már nem ti vagytok azok, akik beszéltek, hanem Isten szelleme fog beszélni általatok. Isteni sugallat által ki fogjuk mondani azt, és látni fogjuk, hogy a szemünk láttára meg fog valósulni. De hiszen Branham testvérnek volt néhány esete, és mi itt 2-3 alkalommal megtapasztalhattuk, hogy Isten tud beszélni, ki tudja nyilatkoztatni, megbízást tud adni, és amit az ő nevében a Szent Szellem ihletése által ki van mondva, az megtörténik. Ennek meg kell történnie, mert ez az Úr szava, csak hogy isteni emberi ajkakat használ fel erre. De így volt az összes prófétákkal is már, így volt az apostolokkal is, emberi ajkak, és mégis Isten szava. A továbbiakban ez állít, ó, ez meg kellene örvendeztesse a mi szíveinket, nekünk, mint a mennyasszony gyülekezetnek, alkalmaznunk kellene ezt. El ne mullasszátok ezt semmi áron, kudarcot ne valljatok benne, mert a nap mindjárt lenyugszik, azon van, hogy lenyugodjon. Ne pihenjetek se éjjel, se nappal, ne kockáztassatok semmit, hiányt fogtok szenvedni, gyerekek, ez nem lesz elég. Meg kell szereznetek a jelet. Azt mondjátok, nos, én hiszek, hiszem az íge üzenetet, ez rendben van. Ez jó dolog, de a jelet meg kell szereznetek. Figyeljetek, mindannyian, akik itt összegyűltetek, a jelnek láthatóan kell lennie rajtatok, különben minden hitetek hiába való. Jó életet folytattok, hallgattok arra, amit az íge mond. Eljártok a gyülekezetbe, megpróbáltok igazságosan élni. Ez mind jó, tiszteletre méltó dolog, de ez még nem az. Mindent megkaphatunk, és mindent megtehetünk, mindennek eleget tehetünk, amire mi magunk is képesek vagyunk, hűségesnek lenni mindenben, elmenni az összejövetelekre, olvasni az ígét, imádkozni mindazzal együtt, ami a hitéletünket érintheti. Egy dolog azonban még mindig hiányzik, mégpedig az életadó erő, az átalakító erő. Az elragadtatás ereje, és ezt meg kell kapnunk. Ezért van megírva, ha csak bennetek nem lakik annak a szelleme, aki feltámasztotta Krisztust a halálból, akkor az életre fogja kelteni a ti halandó testéteket. Milyen nyomatékosan mondja itt Isten embere, hogy ne kockáztassatok egyáltalán semmit, hiányt fogtok szenvedni. Mindannyian jól ismerjük a Máté 25. fejezetét. Egy szép napon ez már történelem lesz, és mindennek vége lesz. Akik készen voltak, azok bementek, és a többiek, akiknek nem volt olajuk, hátra maradtak, visszamaradtak, majd kopogtattak az ajtón, és azt mondták, engedj be minket is. És ez a vőlegénnyel való összekötetésben van írva. Azt mondja, és eljött a vőlegény, nem az ember fia, hanem a vőlegény. Tehát a mennyasszony hazahozatalával van kapcsolatban. Ímé jön a vőlegény, keljetek fel, menjetek ki ő elébe, és mindenki elment eléje, és mindenki elment eléje. És akkor váratlanul azt mondja, akik készen álltak, bementek, a többiek pedig a zárt ajtók előtt álltak azután. Melyik csoporthoz szeretnél te tartozni? Komoly kérdés, melyik csoporthoz akarjuk számláltatni magunkat? A Szentírás magától oda helyez minket, ahova tartozunk. Egyértelműen azt írja, hogy nem volt olajuk, hiányában voltak annak, és mindenki tudja, hogy az olaj a Szent Szellemre való utalás jele. Ez magában foglalja a kinyilatkoztatást, magában foglalja a felkenetést, mindent, ami a Szent Szellemtől származik. De az olaj mindig a Szent Szellemre utal, amikor a bibliai képekről vagy proféciákról van szó. Tehát nagyon jól észrevehetitek, hogy Branham testvér miért helyezett akkora hangsúlyt arra, hogy mindazok, akik hitre jutottak, valóban beteljesedjenek Szent Szellemmel is. Hogy Isten kinyilatkoztatott ereje megpecsételődjön bennük, és Isten munkája valóban beteljesedjen bennük. Mi nem filozófálgatunk itt Isten valamilyen ígeüzenetéről, hiszen megértettük, hogy milyen összefüggésben áll ez az ígéüzenet a célkitűzéssel, nevezetesen maga az elragadtatással, az Úrhoz való felvétellel, majd az ő arcának megpillantása függettől. Továbbá ez állít. Egy szellem által lettünk mindannyian egy testé megkeresztelve. Ez Jézus Krisztus titokzatos teste. Nem egy gyülekezet, nem egy felekezet, amelybe egy szellem által lettünk volna megkeresztelve vagy belemerítve, erről is beszéltünk már. Csak egy gyülekezet létezik, amelyről az Úr azt mondja, én magam akarom építeni az én gyülekezetemet, és a pokol kapuin nem fognak diadalmaskodni rajta. A zsidókhoz írt levélben ez a gyülekezet az elsőszülöttek gyülekezeteinek van megnevezve. Krisztus volt az elsőszülött a sok testvér között, és most mi vagyunk az elsőszülöttek. Kegyelemből azok között lehetünk, akik megkapták az elsőszülöttségi jogot. Izrael elajándékozta azt, mi pedig megkaptuk, és amikor eljön az idő, akkor Izrael újra a saját hatáskörében lesz befogadva vagy bevéve. A továbbiakban ez állít. Hadd mondjam el nektek ma, mint az ő szolgája, ha csak nem áll a jel az ajtófélfán, ellenkező esetben le fog csapni a szellemi halál, és az összes egyházak, szabad egyházak, gyülekezetek azon vannak, hogy az egyházak világtanácsához csatlakozzanak, ők mindannyian visszatérnek a katolicizmushoz. Csak azok nem fognak ebbe belemenni, akik valóban újjászülettek. Amen. Hány év telt el azóta? Természetesen lehet, hogy egy szép napon az életembe fog kerülni, de ez szép lenne. Ezt én magam is mondtam. Ha meg lenne engedve, hogy az életemmel, az életem felajánlásával zárjam le a bizonyságtételemet az Úrért, akkor csak azok közzé kerülnék, akik az Úr nevében szóltak. De nézzétek meg magatoknak őket. Nem csak az egyházak világtanácsában, minden Rómába vezet vissza. Csak egyetlen egy gyülekezet létezik, amely visszatájékozódik Jeruzsálembe, ahhoz a ponthoz, ahol az íge a kezdetét vette, Jeruzsálem. A Sion hegyéről indul ki a tanítás, és Jeruzsálemből az Úr ígéje. Pál apostol 14 év után Jeruzsálembe ment, hogy összehasonlítsa, hogy amit ő prédikál, összhangban van-e azzal, amit az apostolok prédikáltok a korai kereszténységben. Ki meri ma még nyíltan kimondani, hogy honnan jön a veszély? Ki meri nyíltan kimondani, amit ki kell mondani? És talán ezt is ki kellene mondanunk. Az emberek nem látják. A világosság ellen fordultak, és ezért megvakultak, megvakította őket a világosság. A fényforrásnak kétféle kihatása lehet, és a legtöbb esetben ez így is van. Ha a fénnyel együtt haladunk, akkor az ösvény, amelyen járunk, megvilágosodik előttünk, és akkor tisztánlátásból a tisztánlátásba, az igazságból az igazságba jutunk. De ha a fény ellen fordulunk, függetlenül attól, hogy milyen fényes, és minél fényesebb, annál jobban meg fog vakítani bennünket. És akkor megvakulunk, és így maradunk megvakultan, mert a világosság ellen fordultunk, vagy mentünk. És senkit sem ítélünk el. Még mindig a kegyelem ideje van, még mindig visszatérhet az Úrhoz, amennyiben nem vétkeztek Isten szelleme ellen. De nem csak az egyházak és a szabad egyházak, de még a híres evangélisták sem vettek fáradtságot maguknak, hogy utána járjanak, kutassanak, mit is prédikáltak valójában. hallomásból elutasították, hallomásból ellentmondtak, ítéletet alkottak, és ez az, ami nem lehetséges. A Szentírás azt mondja, hogyan mondhatsz egy ítéletet olyas valakiről, akit még meg sem hallgattatok. Nem tud álláspontot foglalni. Pál apostol pedig azt mondta, indítványozom, hogy Festus és Agrippa előtt elmondhassam a védőbeszédemet. Hagyjuk, hogy az ember elmondja véleményét, szóhoz jusson, és akkor megállapíthatjuk, hogy ez egyáltalán nem hamis tanítás. Akkor fel fogjuk ismerni, hogy mi magunk voltunk tévúton, és hogy Isten elküldött egy prófétát, hogy visszavezessen bennünket, akik eltévedtünk az egyenes útra. Ebben rejlik napjainkban a nagy titokzatosság, de ki akar visszavenni valamit abból, amit kimondott? Ki az, aki beismeri időnkben az úgynevezett Isten nagy emberei közül, hogy tévedett valamiben is? Ó, ez az egész társadalom előtt szégyenletes ennek blamás. Ez esetben emberek millióinak kellenek beismerniük, hogy úgymond nem rendelkeznek tökéletes ismeretanyaggal. De mit fognak tenni ugyanezek az emberek milliói az ítélet napján? Vádolni fognak. Azzal fogják vádolni az illetékeseket, hogy ezek az emberek nem tanulmányozták és nem kutatták át az igazságot, és nem is hirdették azt, és ezért elvezették az embereket az igazság mellett, orruknál fogva a tévedésben tartották őket. Nem, legyen úgy, ahogy az előbb mondtuk, hogy arra vagyunk hivatottak, mint egy kicsi nyáj, hogy hordozzuk a Krisztus gyalázatát, és szívből higgyünk, ahogy a Szentírás mondja. Függetlenül attól, hogy mit mondanak az emberek rólunk, minket Isten ítélete érdekel. Mit mond az Úr? Te rólad, és én rólam. Ez a kérdések kérdések, és ez az, ami számít. Majd ez állít tovább. Látjuk ugyanazt a tűzoszlopot látjuk. Még a tudomány is megörökítette a felvételeket róla. Látjuk, hogy a végidők jelei már is itt vannak. Ha nem hisztek nekem, higgyetek legalább a jeleknek. Higgyetek az ígének, mert ezek arról beszélnek, amiről én beszéltem, amit mondtam nektek. Ha nem mondanám el nektek az igazat, akkor kimaradna az igazolás. Isten soha nem fog megerősíteni, igazolni egy hazugságot. Isten az igazságot szólja. Ezek a szavak megerősítik és tanúsítják, hogy az igazat mondom nektek. Ezek a szavak azok, amelyek tanúskodnak arról az égőzenetről, amelyet hirdetek, nem csak azért, mert az angyal azt mondta akkor, június 11-én 1933-ban ott a folyónál, a te üzenetet előfutára lesz Krisztus második eljövetelének, hanem maguk a művek is ezt bizonyítják. És én elhiszem. Úgy hiszem, ahogy hiszem azt, hogy Isten él, és ahogyan ma itt össze vagyunk gyűlve. Teljesen elhiszem, hogy akkor 14 óra körül, délután 2 óra körül, június 11-én, 1933-ban, a Spring Street végénél, én magam végig se jutáltam ott, a híd közelében álltam, amit Branham testvér most igen már 7 éves korában látott, hogy meg fogják építeni, és megszámolta az embereket, akik le fognak zúdulni a híd egy részével, és meg fognak halni. Hányan voltak? De hiszen ti is ismeritek az élettörténetet. Nos, hányan? 14-en. Úgy hiszem 14-en. Igen, ezt látta 7 éves korában. És hány évvel később épült meg a megnevezett híd? Azt hiszem, hogy a híd 19 évvel később épült meg. És amikor megépült, pontosan azt következett be, ami meg lett mutatva neki. A híd egy része leszakadt és lezuhant. És pontosan az a 14 ember, ahogy ő számolta, elpusztult 7 éves korában, amikor ezt látta. Gyermekkora óta látomásokat látott, amióta az eszét tudja. Istennek egy igazi prófétája volt, egy Istentől küldött ember, egy olyan ígeüzenettel, amely megelőzi, előfutára lesz Jézus Krisztus második eljövetelének. Remélem, hogy Isten megengedi, hogy kegyelmet találjunk az ő színe előtt, hogy ennek az isteni ígeüzenetnek a hordozói legyünk, és eljuttassuk azt az egész világra Krisztus második eljövetele előtt. a továbbiakban ez állít. Ha nem tudjátok elhinni, hogy az angyal igazat mondott, úgy higgyétek el a műveket. A Biblia ugyanis azt mondja, hogy ezek a dolgok az utolsó időkben fognak megtörténni. Ők azok, amelyek tanúságot tesznek. Ők azok, amelyek hangosabban beszélnek, mint az én szavaim, vagy bármi más. Az ő szava az, amely tanúságot tesz ebben az órában. Milyen csodálatos dolog. Talán az újonnan érkezett szeretett testvéreink számára. Vegyétek szemügyre azt, amit Isten a múltban tett, hogy tudjátok, mit tesz jelenleg is. Dánielhez is egy angyal jött el, Gábriel volt a neve, és ő beszélt hozzá, Jánoshoz a Pátmos szigetére is eljött egy angyal, és jelekkel, stb. Tudatta vele, hogy mi fog történni a jövőben. Zakariáshoz ugyanúgy egy angyal jött el, amikor az égő áldozati oltár mellett állt a jobb oldalon. Máriához úgy szintén eljött az angyal, a pásztorokhoz pedig még az összes mennyei sereg is eljött egyszerre, és az angyal fennhangon kiáltott, nektek született ma Krisztus, aki az Úr a Dávid városában. Miért van megírva a zsidókhoz írt levél első fejezetében, Isten lángoló tűzzé teszi az ő küldötteit, vagy az ő angyalait szelekké teszi, és küldötteit lángoló tűzzé, vagy fordítva. Mindkét esetben mindkettő meg van írva. Istennek megvannak az ő angyalai a mennyben, és az ő hírnökei, vagy küldöttei a földön. És amikor mondani akar valamit, nem fog megkérdezni senkitől semmit, szuverén módon fog cselekedni az egész jövőben is, ahogyan eddig is tett. Akkor csak egy dolog marad meg. Üdvösségre vezető állapotban van az az ember, aki nem botránkozik meg benne, nem mérgelődik rajta. Ami Urunkról ez árírva Máté Evangélium 3. fejezetben, a kísértés történetében, vagy a 4. fejezetben azt írja, mindjárt az elején, hogy amikor a kísértésnek vége volt, angyalok jöttek és szolgálatában álltak. A mennyország nem is lehet olyan messze. Az Úr angyal az Isten félők körül táborozik. Isten jelen van a szentek gyülekezeteiben, és itt az ideje, hogy valódi, igaz, természet feletti dolgok történjenek az élő Isten gyülekezetében. Szükségünk van rájuk, és hisszük, hogy az Úr ugyanaz, és az is marad, örökké ugyanaz. Még nagyon gyorsan, lassan a végéhez közeledünk. Úgy hallottam, hogy ma tovább marad világos. Most még egyszer olvasok. Szeretnetek kellene egymást. A hívőknek el kellene különülniek a világtól. Ne vegyétek ezt többé ilyen könnyedén, ti emberek, akik hallgatni fogjátok ezeket a hangszallagokat, ti férfiak és nők, figyeljetek ide. Ha valaha is hittetek nekem, most higgyetek nekem most. Legfőbb ideje annak, hogy abba hagyjátok az egymás közötti viszálykodásokat. Higgyetek a Biblia ige üzenetében. Higgyetek Jézus Krisztusban. Szeressétek, tiszteljétek és becsüljétek egymást. Amen. Tartsa egyik a másikat nagyobb rangban, mint önmagát. Beszéljetek jót egymásról. El kell érkezzen egyszer az ideje annak a zavartalan, bensőséges kapcsolatnak és közösségnek Istennel és a hívők között is. Pál apostol ezt írja Galatáknak, ha haraptok és felfaljátok egymást, vigyázzatok, hogy ne is nyeljétek el egymást. De mit is mondott itt valójában? Kibűvölt el titeket, hiszen egy olyan szép lendületet vettetek, kitartóztatott fel benneteket. Bár lenne, hogy minden varázslati megkötözöttség megtörne, a sátán minden jogigénye feloldódjon, hogy egyedül Istennek legyen teljes joga felettünk. És azt meg is tartsa, hogy minden zűrzavarnak vége lenne, minden félreértésed végéért lenne, minden rágalmazás elnémulna, és nyelvünk, életünk, egész létezésünk megszentelődne Isten számára, és az ő szolgálatába lehetne állítva. Mit gondoltok, hogy akkor mi fog történni? De ehhez megfelelő légkörre van szükség, és ehhez mindannyiunknak hozzá kell járulnunk. Egyszerűen meg kell értenünk, hogy a nyelvünknek körül kell legyen metélve. Meg kell értenünk, hogy a szavainknak nagyon komoly következményei lehetnek. Fel kell fognunk, hogy arra vagyunk hivatottak, hogy Isten nagy tetteit hirdessük, és hogy megakadályozzuk a gyülekezeten a kár okozást. Amennyiben önpusztító szellemek munkálkodnak, akkor tudjuk, anélkül, hogy sokáig kérnénk a megkülönböztető képességet, tudjuk, hogy ez nem lehet Istentől. Isten szelleme mindig vigasztaló, gyógyító, bátorító, építő, soha nem romboló és pusztító. Az Úr épít, az ördög az, aki pusztítani akar, de az Úr azért is eljött, hogy lerombolja a sátán műveit, és felépítse az Isten műveit. Olvassunk még tovább. Figyeljetek meg, hogy nem csak azért jöttek össze, hogy az üzenetről beszélgessenek, vagy az üzenet felől beszélgessenek, ők összegyűltek azért, hogy hittel alkalmazzák a vért, és hogy bizonyítékot szolgáltassanak. Ismét visszatérve az Ószövetséghez. Most nagyon röviden, 2-3 részletet még. Ő szemlélteti az ő hatalmát. János 14.12 azt mondja, aki hisz én bennem, az cselekszi azokat a cselekedeteket, amelyeket én is tettem. Új testamentum, új szövetség, új élet. Ez azt mutatja, hogy Jézus teljesítette Isten minden követelését, és Isten igazi fiaivá és lányaivá tett minket. Nincs többé kárhozat a vér alatt. A Róma 8.1 azt mondja, vagy azt írja, így nincs tehát többé semmi kárhoztatás azokon, akik Krisztus Jézusban vannak. Itt nem azokról van szó, akik hisznek benne, hanem a sokkal inkább azokról, akik Krisztus Jézusban el vannak rejtve. És ti tudjátok azt, nem csak benne hiszünk, hanem ő bennünk van, és mi ő benne vagyunk. Az ő szava bennünk van, mi pedig az ő szavaiban. Be kell következzen a Krisztussal való egyesülés. Nem távolról kell hinni benne, hanem ő kell, hogy lakozást vegyen bennünk. A továbbiakban ez állít. Itt nem csak azokhoz van intézve valami, akik hisznek benne, hanem azokhoz, akik Krisztus Jézusban vannak, akik nem a test szerint járnak, hanem a szellem szerint. Az Úr Jézus azt mondta, az én szavaim szellem és élet. Ó, foghatnám most ezt a szöveget, és beszélhetnék még 2 órán át róla. Nincs többé semmi kárhoztatás. Szabadok a bűntől, szabadok a világ gondjaitól. Nincs kárhoztatás azok számára, akik a szellem által egy testé lettek keresztelve. Halleluja! Nincs többé elítélés. Ezt is említettük már. Amikor Pál apostol írt a Róma 8-ban, ki akarja vádolni a választottakat, ki fogja elítélni őket, ki fogja kárhoztatni őket. Krisztus itt van, aki megigazította őket. Isteni megigazulás a Jézus Krisztusba vetett hitáltal, és nincs semmi szükség további segítségnyújtásra. Már csak a dicséret és a háladás maradt hátra, amelyet fel kell ajánlanunk a mi Urunknak. Ebben tökéletesen hatást gyakorol a bárány vére. A menny Istene elfogadott titeket, az ő élete bennetek van. Istennek fiai és lányai vagytok. Jó lenne, ha mindannyian amment mondanánk az ilyen kijelentésekre. Ez belülről fel fog szabadítani minket, és nem csak azért tesszük, mert szokásból, meggyőződésből, szívből tesszük, egyetértünk azzal, igent mondunk arra, amit Isten mondott és kijelentett, és ezért mondjunk az amment is, ez azt jelenti, hogy így van, úgy legyen, és mert ez így van, ezért van ez így. Tovább olvasok, de látjátok, ő nem csak, hogy egy ember volt, hanem az Isten ember. Pontosan így most már a hívők is nem csak, hogy emberek, hanem Istennek fiai és leányai. Ti megkaptátok az ő életét, részesültetek az ő életében, amely ő benne volt, és visszatért reátok. Átváltoztatott benneteket, a bűnösökből újjászületekké tett benneteket. Kiragadott benneteket az egyházakból, a gyülekezetekből és a felekezetekből, és Szent Szellemmel megtelt keresztényekké tett benneteket. Most Isten élete úgy árad ki belőletek, mint szikrák az ülőből, miközben tele vagytok erénnyel, erővel, szeretettel, szelítséggel, és a Szent Szellem munkálkodik és beszél általatok. Mit mondjunk még ehhez? Most azt mondhatnánk, hogy Uram, hadd legyen így, hadd történjen ez meg velem. Néha már most is úgy van, hogy ahogy olvassuk, néha pedig úgy kell még legyen, és úgy is lesz. De mindkét helyzetből kiindulóan pozitívan állunk hozzá, mert hiszünk Istennek. Nem hagyjuk többé, hogy a hitetlenség szóhoz jusson bennünk. Mert Pál apostol azt mondja, hiszek, tehát ebből kifolyólag beszélek, és mivel hiszünk az isteni ígéüzenetben, ezért szabadon beszélünk is róla. Még gyorsan egy pár sort. Már most nézzétek, az íge megadja nekünk az ígéret bizonyosságát. Feljegyeztem magamnak különböző szakaszokat a Szentírásból, egész nap prédikálhatnék róluk. Az íge megadja nekünk az ígéret bizonyosságát. Az íge az ígéret, és az íge Isten. És az íge közöttünk van. Az ígének egy részévé válunk. És az íge alakot, testet ölt bennünk. Ha ti megmaradtok én bennem, és az én szavaim megmaradnak ti bennetek, akkor az egész egy nagy családdá válik. Megadja nekünk a bizonyosságot, hogy miért. Végeredményben ez is a részünk. Ez egy hatalmas szövegszakasz. Ebben benne van az ígéret bizonyossága. Meghallgattunk-e mindent magunknak, és befogadtunk-e mindent, hiszünk-e benne teljes szívünkből? Ez esetben nem kell hangsúlyosnak lennünk ahhoz, hogy erőteljesen felemeljük a hangunkat. Itt Isten olyan erőteljesen szólt hozzánk az ő igény keresztül, és hisszük, hogy Isten ereje Isten ígéjében van, hogy végrehajtsa azokon, akik hisznek abban, ami megvan írva benne, és megvan ígérve benne. Elhisztek ezt mindannyian, hogy Isten őrködik az ő szava felett, és beteljesíti azt? Ez esetben igen, felolvasom nektek az utolsó passzust. A jel, a bizonyíték arra nézve, hogy meg lett tettek vásárolva, és el lettetek fogadva. Itt a hitről és az elfogadásról van szó. A tökéletes engedelmesség tanúsítása Isten igével szemben feljogosít benneteket a jelre. Teljes engedelmesség, nem egy, vagy nem csak egy része, körülbelül csak olyan messze menően, mint a ti felekezeteitek, hanem mindenre kiterjedően, mindent magába foglalva, teljes engedelmesség Isten ígéje iránt, amely Krisztus, és ez az, ami bevisz benneteket Krisztusba, bevezet. Legyen, hogy a mindenható Isten megáldja mindezeket a szavakat számunkra. Bár csak kieszközölné bennünk a hitet, adjon bátorságot, hogy hittel lépjünk a győztes talajra, és tudjuk, hogy amit Isten megígért, azzal már meg is ajándékozott bennünket. Ez a miénk. Akkor is, ha a Jerikó falai még állnak, nekünk adatott az ígéret földjére nézve. Mi magunk pedig hallottuk az ígéret szavát, és hitet tanúsítottunk annak, és magunkba fogadtuk az ígéret szellemét. Kérlek benneteket, nem látjuk az összefüggéseket Galata 4.28, amint Izsák az ígéret fia volt, úgy ti is, testvéreim, szeretett testvéreim, az ígéret gyermekei vagytok. Magasztalva legyen az Úr neve. Ő, akinek az ígérek szólt, örökölte mindazt, ami Ábrahámnak volt. A többiek meglettek ajándékozva különböző ajándékokkal, és távozniuk kellett a házból. Izsák lett mindeneknek az örökösse. És így zárjuk ezt a hétvégét, amely számomra személy szerint értékes fog maradni még egy jó hosszú ideig. Isten drága és becses szavait hallottuk. Teljes szívünkből hiszünk nekik. És a végén látni fogjuk, hogy Isten kellő időben beteljesíti az ígéret szavait, amelyeket ő maga adott. Amire nekünk még szükségünk van, az az, ami a Jakab 5. fejezetében le van írva. Szeretett drága testvéreim, vigyázzatok, hogy türelmesek legyetek, mint a földműves, amíg a termőföld megkapja a korai és a késő esőt. Tehát türelmeseknek kell lennünk, amíg Isten órája el nem jön, nem üt. Mi itt vagyunk, és ha Isten tenni akar valamit, mi a rendelkezésére állunk. Ő ajándékozzon meg bennünket egy olyan szívvel, amely osztatlanul ragaszkodik, csüng rajta, egy engedelmes szívvel, egy alázatos szívvel, egy szeretetteljes szívvel. Ajándékozzon meg bennünket engedelmességgel és hittel, hogy szolgáljuk és kövessük őt. Kövessük őt. Ő cselekedjen az ő szava szerint velünk. Dicsőség az ő nevének. Amen. Most felolvasom a Márk evangéliuma 11. fejezetének szavait, és kérem, hogy hűségesen engedjük be őket a szívünkbe, vagy fogadjuk be a szívünkbe, és ragadjuk meg őket. Márk evangéliuma 11. fejezet a 22. verstől. Jézus ezt adta nekik válaszul. Higgyetek Istenben, nem magatokban, nem bennem, nem egy prófétában, vagy bárki másban. Higgyetek Istenben. Amen. Higgyetek Istenben. Abban az Istenben, aki az eget és a földet teremtette, a mindenhatóban. Higgyetek Istenben. Bizony mondom nektek, aki azt mondja az ottani hegynek, emeld fel magad, és vesd magad a tengerbe, és nem kételkedik a szívében, hanem hiszi, hogy amit kimond, az beteljesedik, annak legyen az ő hite szerint. Nem az, amit a prédikátor kimond, kijelent, akkor még mindig nincs hitet. De abban a pillanatban, amikor az illető maga kimondja a saját ajkán, Isten átvette a teljes felelősséget, és tudja, hogy mit csinál. Nem kell félnetek semmitől, Isten mindenható, Isten soha senkit nem hagyott cserben, még senkit nem hagyott cserben, amikor Péter akkor azt mondta, Uram, a te szavadra, akkor úgy is tette, és nem szégyenült meg. Nem szégyenülhetünk meg mi sem. Imádkozunk most együtt. És ahogy imádkozunk, a hit növekedni fog. És amikor a hit elérte azt a szintet, amelyben bizonyosságot nyertetek afelől, hogy ki tudjátok mondani, amit kértek. Mondjátok ki, valljátok meg ajkatokkal, amit szívvel hisztek, és a tietek lesz. A tietek lesz. De ki kell mondani abban a pillanatban, a sátán nem tud többé megtámadni a kétségbevonással. Akkor győztetek, akkor az ígéleti tanúságtételekké vált. Ők legyőzték őt, a sátánt, az ő bizonyságtételük szavaival és a bárány vérével. Mi a vér alatt vagyunk, Isten ígéje, ami tanunk, és maga a szellem tesz tanúságot arról, hogy az íge beteljesedett. Most hadd tanúsítsunk hitet, és imádkozzunk együtt néhány pillanatig. Emeljük fel együtt hangjainkat, hangunkat. Legyen ez is körülbelül ugyanolyan hangos, nem túl hal, csak nyissuk meg a szíveinket és szánkat is. Az Isten imádatban, a közös, harmonikus Isten imádatban. Szellemben és igazságban. Halleluja! Dicsőség Istennek! Uram, köszönjük neked! Imádunk téged! Felmagasztaljuk a te szent nevedet! Halleluja! Uram, te szóltál hozzám! Szóltál hozzánk! Te kinyilatkoztattad magad nekem, nekünk! Köszönjük neked ezt! Köszönöm neked ezt! A te szavadat, a te nevedet, a titkokat, amelyeket megismertettél velem, velünk, szeretett megváltunk. Köszönöm neked, köszönjük neked, dicsérünk téged, imádlak téged, imádunk téged, te láttad a felemelt kezeket is, mint az ima kéréseket is nagyon jól ismered, a szükségeket, a szenvedéseket, a nehézséget, uram, uram, szükség, a szükség nem nagyobb, mint a segítő. Uram, te vagy az én segítségem, a mi segítségünk, a bajban jól kipróbált segítség. Az Úr jobbja fel van emelve, az Úr jobbja tartja győzelmet közöttünk, az életemben, az életünkben, Uram. Uram, nyilatkoztasd ki magad most, ajándékozz meg hittel, hogy képes legyek, képesek legyünk kimondani, amit kértünk. Jöjj közzénk! A te szentségeddel, a te hatalmaddal, a te szent szellemet kenetével. Ami közöttünk, halleluja, a te keneted van rajtunk, a te szent szellemed munkálkodik közöttünk. Halleluja. És minden, amiben élet és lélek van, dicsérjétek az Urat. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja, dicsőség Istennek, dicsőség Istennek. Uram, ajándékozz meg örömmel, ajándékozz meg békességgel, ajándékozz meg biztonsággal, a hit bátorságával, halleluja, ajándékozz meg a te szent szellemeddel, isteni tűzzel, szeretettel, békességgel, öröm, békesség a szent szellemben. Halleluja. Halleluja! Halleluja! Ó Istenem! Ó Istenem! Jézusom! Én Jézusom! Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség azon emberek között, akiken megnyugszik az ő tetszése. Én Istenem! Neked vannak olyan embereid, akiken a te jó akaratod megnyugszik a te tetszésed. Halleluja! 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 Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Dicsőség Istennek! Halleluja! 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 Uram, mindenható Isten, a te ígét tekintélyével, vagy tekintélye alapján, a názáreti Jézus Krisztus nevének erejével, vagy ereje kihatására összegyűltünk itt együttesen, a te szent színed előtt, hogy megtapasztaljuk és átéljük a te ígédet, mint megerősített valóságot. Uram, köszönjük neked ezt. Sátán, távozz! Te elveszítetted a te jogi igényedet. A Jézus Krisztus nevében minden kényszer hatalom meg lett törve. A megkötözöttek szabadok, a betegek meggyógyultak, az elveszettek megmentettek. Mert Isten az Úr szelleme nyugszik rajtam, rajtunk. Halleluja, halleluja, halleluja. Dicsőség és tisztelet, dicsőség és imádat a báránynak. Halleluja, halleluja. Dicsőség Istennek, dicsőség Istennek. Dicsőség Istennek. Ó Jézusom!